Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nőt, a Trend FM portré műsorát, a mikrofonnál Kutasi Judit. A nap vendége pedig továbbra is Tomaj Zsófi, fenntartható fejlődés szakértő, akivel váltásról, karrierépítésről, a diplomata világról, valamint a fenntartható fejlődésről beszélgettünk, arról, hogy ezen a területen folytatod a munkát, megszületett a kislányod, és önmagadat talán egy válaszút elé állítottad, hogy merre tovább, és a fenntartható fejlődés nyert. De miért?
Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Talán nem is tudom ezt pontosan megválaszolni. Ez szívből jön, ez egy elhivatottsággá vált, és nem tudom elképzelni a mindennapjaimat, hogy mással foglalkozzak, ami nagyon furcsa. Mert a diplomáciánál is így éreztem, nem tudom, hogy ezek után mi lesz a végső, majd mondjuk, hogy lesz a következő lépés, de én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a kérdésnek, hiszen ugye miről van szó, amikor a fenntarthatóságról beszélünk? Az, hogy most hogyan cselekszünk, az abszolút befolyásolja azt, hogy mi vár a jövő generációkra. Na most ez így, hogy egy kislányom is van, persze egy szó szerinti értelmet is nyert, de abszolút azt gondolom, hogy az, ahogyan most élünk, ez nem fenntartható, és nem tartom magamat amúgy zöldnek, hogy most én tényleg, tehát amit, ahogy szokták mondani, hogy fú, akkor most te biztos zöld vagy, nem. Én amellett érvelek, hogy okosan kell csináljuk a dolgunkat, egyensúlyba kell tartsuk a dolgunkat, hiszen ahogy most jelenleg élünk, az hosszú távon nem fenntartható.
Igen, hát sokszor olvassuk azt, hogy mondjuk már ilyen augusztus környékén feléjük a világunknak az energia, adott évre szóló energia tartalékát?
Erőforrás. Pontosan, tehát ahogy mondod, most volt a túlfogyasztás világnapja, ez azt hiszem augusztus 22-én volt. Erről azt érdemes tudni, hogy van egy társaság, akik azt figyelik, hogy az adott évre számítható a Földnek az erőforrásai, azok az év során meddig elegek. És ez idén, ez minden évben ugye másnapra esik, ez idén augusztus 22-ére mondták azt ők, hogy akkor eddig volt, és köszönjük szépen, most már kvázi a jövő évit használjuk el. Szóval ebben az az érdekes, hogy a COVID miatt ez most 3 hetet kicsúszott, tehát tavaly július végén volt ez. Azért az látszik, hogy ha egy kicsit visszaveszünk dolgokból, akkor annak megvan az eredménye. De most azért a mindennapi életünkben COVID ide vagy oda is vannak bizonyos dolgok, amikből vissza lehet venni, és nem kell hozzá egy pandémia, hogy ez a túlfogyasztás világnapja ez itolódjon.
De most itt egyéni dolgokról beszélünk, itt miközben te vállalatokkal foglalkozol. Mit értesz akkor egyéni szint alatt, mint feladat, hogy jobb legyen a helyzet, és mit kell tenni a vállalatoknak? Vagy kellene tenni?
Hát, hogyha egyéni szintnél kezdjük, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek annyit, amennyit tud. Én nem szoktam amellé állni, hogy most mindenki legyen zero waste, és abszolút próbálja teljesen felfordítani az életét, de azt gondolom, hogy apró lépéseket mindenki tehet. Hát járhatunk többet, akár bringával, vagy közösségi közlekedéssel. Odafigyelhetünk, hogy mennyi egyszer használatos terméket használunk, nem kell mindent kidobni, meg kell javítani. Tehát, hogy igazából ehhez azt gondolom, hogy nem kell egy fenntarthatósági szakértő, hogy ezeket elmondja. Ugyanakkor nagyon sok mindent nem tudunk, vagy nem jut eszünkbe, hogy mit lehetne csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért a fenntarthatósági szempontokban tudok mondjuk adott esetben egyéni szinten én segítséget nyújtani. Erre esetleg később majd visszatérhetünk, mert tartunk ehhez workshopokat, meg mindenféle jót. De hogyha a vállalati kérdésre térünk át, hát ez nagyon érdekes. Hogyha a vállalatokat nézzük, akkor ugye legtöbbször azzal alapvetően a termékkel találkozunk, amit a vállalatok árulnak. Na most előtte van egy nagyon hosszú folyamat, és itt van az én munkám megnézni azt, hogy egy vállalat hogyan tevékenykedik, milyen beszállítókkal foglalkozik.
Ellátási lánc.
Ellátási lánc, abszolút. Tehát, hogyha végigmenjünk az ellátási láncon, fel lehet mérni, hogy egy vállalat mennyi figyelmet fordít a környezeti hatásokra, gazdasági érdekeit persze figyelembe véve, mit esetleg ad vissza abból, amit elvett, illetve mondjuk mennyi hulladékot termel az ő tevékenysége által, mind a termelési folyamatban, mind pedig maga a végtermék, amit árul. És amit én alapvetően csinálok, az több rétű. Egyrészt akár átvizsgálom egy cégnek az ilyenfajta tevékenységét, illetve megpróbálok nekik egy utat mutatni, hogy hogyan tudnak egy magasabb fenntarthatósági szintre lépni.
És tehát optimalizálsz?
Hát így is mondhatjuk. Optimalizálok, stratégiát alkotok. Igazából minden vállalat akivel eddig együtt dolgoztam, de ez most akikre nem, arra is igaz, hogy a fenntartatosság egy különböző útját járják, illetve a fenntartatosságnak egy különböző szakaszában vannak. Tehát tényleg másképp lehet beszélni egy olyan vállalatról, akik ezt már nagyon régóta űzik, illetve akár a tevékenységük olyan, hogy könnyebb nekik, mint esetleg egy olyan vállalatról, akik most hozták meg azt a döntést, hogy most már tudatosan csinálják. Adott esetben már eddig is csinálták kicsiben, de az, hogy ezt egy stratégiai szintre hozzák, itt tudok én segítséget nyújtani, hogy rávilágítsak számukra azokra a kérdésekre, amit csinálnak, amit nem csinálnak, hogyan csinálhatják. Tehát egy segédkező kéz tudok lenni a fenntarthatósági témákban.
És hát azért legyünk őszinték, a vállalatok esetében fontos a megtérülés. Abszolút. Hogy megérje. Tehát erre kell, gondolom, rávilágítani fenntartható fejlődés szakértőként. Mennyire nyitottak Magyarországon erre a cégek? Mi a tapasztalatod?
Én azt veszem észre, hogy egyre inkább nyitottak. Tehát a fenntarthatóság, a sustainability, ugye angol szóval, az most már egy trend, egy megatrend a világon. Tehát egy magára kicsit adó vállalat már nem mehet el anélkül, hogy a fenntarthatósággal foglalkozzon. Részben azért, mert már a munkavállalók is sokszor úgy választanak munkahelyet, hogy figyelnek arra, hogy az adott vállalat mit csinál, mit tesz. Tehát a legjobb munkaerőt úgy tudja bevonzani, hogyha a maga cégnek is van egy ilyen vállalati kultúrája. Másrészt a fogyasztók nagyon tudatosak, egyre tudatosabbak, és amennyiben a termékek nem olyanok, vagy a szolgáltatások nem olyanok, akkor egy komoly fogyasztói réteget veszíthetnek el.
Egyébként találkozol vállalati részről elutasítással, hogy nem, ez nekünk nem fontos, nem, nekünk erre nincsen módunk, erre nincsen pénzünk, tehát bármi lehet a kifogás vagy az indok.
Persze. Én azt gondolom, hogy sok esetben, ha nem is tényleges elutasítással találkozom, hanem még egy kicsit hitetlenséggel, a gazdasági érdekek előtérbe helyezésével, rövidebb távú gondolkodásmóddal. Tehát a fenntarthatóság az nem térül meg egyik napról a másikra, viszont hosszú távon igen, és ezt kell belátni. Amúgy gazdasági értelemben általában ez egy középtávon egy költséghatékony kérdés, hiszen ahogy mondtad, optimalizálunk, hatékonysági kérdésekre is törekszünk, de ugye ehhez néha befektetésekre van szükség, vagy vállalat átalakításra, módosításra.
És azt mondtad, hogy egyéni szinten pedig workshopokat tartotok. Mit jelent ez?
Igen, egyéni szinten is észrevettük azt, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy az emberek megértsék azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mit tudnak egyéni szinten tenni, van-e értelme, hiszen sokat halljuk, hogy jaj, hát egy fő most nem számít. De igen, számít, mert hogyha összeadjuk, hogy hányan vagyunk, és mindannyian csak egy kicsit teszünk, tehát nem kell ehhez egy komolyabb matek tudás. De most van egy nagyon érdekes, hát koprodukciónak is hívhatjuk, összehozott a sors a fabrik alapítójával, a fabrik egy kávéház, és egyben workshop tér, és egy nagyon jó közös munka alakult ki, ami igazából több lépcsőből áll most már, és workshopokat tartunk víz témában és fenntarthatóság témában. Most újabb workshopokat fogunk indítani ősszel, mert meglátjuk, hogy online vagy offline tudjuk tartani, de első körben reméljük, hogy meg tudjuk személyesen is.
A koronavírus járvány tükrében meglátjuk, hogy mennyire lehet közösen gondolkodni offline vagy online.
Így van, és igazából mi egy közösséget szeretnénk építeni azok között, akik a fenntarthatóságot tudatosan úgymond művelik, és ugyanebben a konstrukcióban még több információt szeretnénk átadni, ezt pedig egy podcast formájában fogjuk megtenni, és remélhetőleg októberben elindul a Körforgásban című podcastunk, ahol vállalatoknak is, de magánembereknek is szeretnénk még több információt átadni a fenntarthatóságról.
Hogy jön ki ebbe a képregény? Mert hogy a legelején beszéltünk róla, hogy ezzel is foglalkozol.
Így van. A képregény volt a fenntarthatósági élet szakaszomnak az első komolyabb megbízása, és itt arról volt szó, hogy megpróbáltuk a víz kérdéskörét, illetve a fenntartható fejlődési célban szereplő vízes célt, ami a hatos cél, egy olyan formában megjeleníteni, amely...
Bocsánat, a hatos cél itt az ENSZ által elfogadott célrendszer.
Igen, a fenntartható fejlődési célok között ugye 17 cél van, és abból a hatos az a vízzel foglalkozik. Több más célban is megjelenik a víz, mert a célok amúgy, ezt soha nem tudom ilyenkor kihagyni, de nagyon fontos azt elmondani, hogy a célok összefonódnak, bár van bizonyos témáknak külön célja, de nagyon fontos az összehangoltságuk. És a hatos cél szól a vízről, és a Neptunusz és a víz nélküli világ című képregényben, ami kicsit ilyen Marvel világot képez, készítettük el Cserkuti Dávid illusztrátorral azt a képregényt, ami tulajdonképpen megjeleníti azt, hogy milyen lenne egy víz nélküli világ, és hogy mit lehet tenni, illetve milyen próbálkozások vannak már most. Hogy
hát sanyarú lenne a sorsunk.
Nagyon sanyarú lenne a sorsunk, igen. Sokan már most riogatnak minket, hogy vízügyi krízis van, sajnos nem állunk messze tőle, viszont tudunk tenni, tehát nem vagyunk semmivel sem elkésve, mint hogy a fenntarthatóság terén is abszolút. Ha teszünk, akkor időben vagyunk.
Igen, hát azt szúrnám még ide be, a hallgatók most kapcsolódnak be a beszélgetésbe, hogy Zsófi az ENSZ célok létrehozásában a diplomáciai szinten dolgozott 5 éven keresztül, tehát ezért is beszélünk az ENSZ fenntarthatósági céljairól. Hogyha a cégvezetői szintre visszatérünk, azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy az első számú vezetőket meg lehessen győzni a fenntarthatóság fontosságáról. Ez ügyben mi a tapasztalatod?
Hát az, hogy abszolút ez a kulcs. Egy nagyvállalatnál, amennyiben a felsővezető érzi ennek a kérdésnek a fontosságát, ott nyert ügyen van, hiszen akkor ott a vállalati kultúrájába be lehet építeni, nem csak a vállalati kultúrájában, hanem a vállalati működési folyamatokban. Amikor ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb a dolgom, és azt gondolom, hogy ott nem is tudok olyan sikereket elérni.
Beszéljünk a kihívásaidról. Hogyan érzed most magad? Ugye váltottál többszörösen is, mert ugye 3 éve született meg a kislányod, ez egy fajta más szerepkör, mellette pedig a munkában is váltottál, a külügyes vonalról a fenntartható fejlődési szakértő irányába. Megtaláltad, amit kerestél?
Abszolút. Én nagyon jól érzem magam most a bőrömben. Nagyon sokat dolgozom, nagyon kevés szabad időm van, de valahogy úgy érzem, hogy ez egy pillanatig sem stresszes, ez egy pillanatig sem nyomasztó, hanem minden percét élvezem a fenntarthatósággal való munkámnak. Persze nem jelenti azt, hogy nincsenek benne nehézségek, hiszen egy 3 éves gyerkőccel lehetséges betegségekkel kobogom, amiből szerencsére eddig nem volt sok, de hogy úgy kell az életemet és a munkámat beosszam, hogy
megfelel. Lehet, hogy elmarad a tárgyalás, bocsánat.
Tehát hát akár el is maradhat a tárgyalás. Eddig erre ilyen még nem volt szükség, mert azért van egy backup system, ha szükség esetén
aki a család.
Igen, aki a család, a párom és a szüleim is nagyon sokat segítenek a szükség esetén, de alapjaiban úgy próbálom a mindennapjaimat alakítani, hogy 9 és 3-4 között dolgozom, hogy bölcsibe tudjam vinni, és a bölcsiből én hozzam el, ha kell, akkor este dolgozom. Persze ez nem mindig működik ilyen egyszerűen, de alapvetően azért működik. A nehézségeket talán ugye ezt most a covidos időszakban azért
megtapasztalhattuk sokan gyerekek mellett.
Abszolút, és mindezt, hogy az ember új projekteket találjon, amikor be vagyunk zárva, és nem tudunk networkingölni, akkor ez egy nehéz plusz ügye, hogy otthon van velünk a gyerkőc, és úgy dolgozzunk.
Hogyan lehet a munkát és a magánéletet egyensúlyban tartani? Arról beszéltünk, hogy diplomataként, külügyesként azért nehéz kicsi gyerek mellett nemhogy a maximumot nyújtani, de komoly karriert építeni. Most pedig egy szabadúszó irányba indultál el, de hát ebben is vannak nehézségek.
Persze vannak nehézségek, tehát az egész életemet most egy teljesen új struktúrába kellett átalakítani, és talán az időhiány az, ami a legnagyobb nehézséget okozza, de ezt az időhiányt én szabtam magamnak, mert azt az időszakot, amit a gyerkőcömre fordítok, azt tényleg a gyerkőcömre próbálom, tehát ott nincs akkor telefon és laptop és munka. Bár már a Covid alatt neki is csináltunk saját kis laptopot, mert azt azért nem lehetett akkor ennyire sajnos szétválasztani, de nekem a legnagyobb nehézség ilyen egyensúly szempontjából az, hogy tényleg ott legyek, amikor a kislányommal vagyok, viszont amikor dolgozom, akkor viszont nincs lehetőség arra, hogy az ember egy kicsit lazítson, hanem akkor tényleg csinálni kell.
Hogyha a kihívásokat nézzük, akkor változott-e az, hogy mit tekintesz kihívásnak, hogy hogyan állsz hozzá a kihívásokhoz mondjuk 10 éves távlatban?
Abszolút. Ugye, ameddig diplomataként dolgoztam, akkor azért most kisebb túlzásra, de megmondták, hogy mit kell csináljak. Meg nagyjából úgy be tudtam osztani a napi rendemet, de úgy ugye megvolt a munkahelyem, meg volt 5-én a fizetésem, tehát ez egy teljesen másfajta életritmus volt. Szabadúszóként nekem kell megteremteni mindazt, amit eddig úgymond adottnak éreztem, persze nem volt adott, azért is meg kellett dolgozni, de most egy teljesen...
De kiszámíthatóság volt.
Tehát ez a projekt szintű lét, ez számomra nagyon új, Ezt még tanulom, biztos, hogy van is ebben még mit fejlődjek, de talán ez az egyik legnagyobb kihívás az életemben, hogy a most jelenleg, hogy a különböző projekteket úgy alakítsam, hogy az egy nyugodt megélhetést is tudjon biztosítani nekem és a családnak.
Most ugye arról beszélünk, hogy egy új úton indultál el, a régi korábbi utad viszont az édesapád nyomdokaiban a külügyes vonal volt. Volt vagy van példaképed, mentorod most?
Hát inkább mentornak nevezném, ő amúgy a diplomáciai világból jön, Körösi Csaba nagykövetem, akivel New Yorkban együtt dolgoztam, ő a mai napig az a személy az életemben, és azt szerintem most hallja először, de akinek az elsőként el szoktam mondani a fenntarthatóság és szakmai sikereket, illetve adott esetben el szoktam még hozzámenni, és így jókat szoktunk beszélgetni ugye a fenntarthatóságról. Tehát ez egy érdekes összefonódás a diplomáciai életemnek és a fenntarthatóságnak.
Ha már a sikert említetted, akkor mit jelent számodra a siker, a kudarc, és vannak-e olyan elképzeléseid, majd beszéljünk utána arról is, hogy milyen sikereket szeretnél elérni?
Hát a siker számomra jelenleg talán az, hogyha tudok segíteni abban, hogy egy vállalat, vagy akár egy egyén megértse azt, hogy mi a szép ebben a fenntarthatóságban, és miért kell ezt komolyan venni. Én azt gondolom, hogy azok a vállalatok, akikkel együtt dolgoztam, és erre az útra léptek, azok abszolút megértették azt, hogy erre miért van szükség, és ez miért jó nekik is, és ez nekem egy rettentő jó visszacsatolás. Én nekem szükségem van a visszacsatolásokra, legyen ez jó vagy rossz, de persze az ember a jókat jobban szereti. A másik kérdésed mi volt, ne haragudj, a másik
siker
része?
És kudarc, illetve az, hogy ja, vannak-e jövőbeli terveid, hogy ennyi időn belül mondjuk ezt szeretném elérni, tehát ilyen konkrét céljaid.
Számszerűsített céljaim nincsenek, én azt szeretném elérni, hogy a fenntarthatóság témában az én nevem ismert legyen, hogyha egy vállalatnak szüksége van fenntarthatósági szakemberre, akkor gondoljon rám, nem kell, hogy feltétlenül engem válaszol hozzá, de gondoljon rám.
De akkor itt a hitelességről van szó.
Abszolút, de azt én már megpróbálom most is abszolút 100%-osan hitelesen csinálni. De igen, hát igen, a hitelesség, elismertség.
És mennyire tervezel rövid vagy hosszú távra?
Hát a fenntarthatóság témában csak is hosszú távra tervezek. A jelenlegi munkamódszeremben is abszolút hosszú távra tervezek. Nem tartom azt kizártnak, hogy egyszer újra beintegrálódjak adott esetben egy céghez, de ez csak abban az esetben, hogyha tényleg egy olyan munkakör és fenntarthatósági hatást tudok elérni, amelyhez az szükséges. De jelenleg nekem nagyon tetszik az a munkamódszer, amikkel most tudok dolgozni, hiszen nagyon-nagyon sok területen, nagyon sok különböző projektem van, dolgozom cipőtervezővel, dolgozom app fejlesztőkkel, dolgozom olyan csapattal, akik megpróbálják a fenntarthatóságot egy térképre helyezni, illetve a fenntarthatósági helyeket, a Green Guide Budapest. Tehát egyszerre tudok sok olyan dologgal foglalkozni, ami nagyon érdekes, és ezt egy kötött rendszerben nem biztos, hogy lehetne.
Ugye arról beszéltünk, hogy nagyon fontos a munkát és a magánéletet összerendezni, még akkor is, ha az ember szabadúszó. Vannak saját pillanataid? Nevezzük én időnek akár?
Nem olyan sok, de van.
Ami inspirál és feltölt.
Nem van, abszolút. Most a heti 3-4-szer azért reggel próbálok futni, járok pilateszezni, tehát ezek az abszolút a klasszik én időm. Párommal próbálunk randi esteket az életünkbe
behozni. Egy 3 éves kicsi mellett.
Egy 3 éves kicsi mellett, azok most így a Covid időszak alatt otthoni randiká váltak, viszont annyira az életünk részébe vált, hogy tényleg olyan 3 hetente megcsináljuk gyerekeket, lefektetjük aludni, és otthon helyzeti előnyöm van, hogy a párom séf. Tehát egy ilyen randi est az egy elég gurmé vacsorával is párosulhat.
Hogyha visszatérünk a jövőre, a jövő generációjára, ugye 3 éves a kislányod, sokunk nevel kisgyereket, milyen világban fognak élni 40-60 év múlva?
Hát ez csak rajtunk múlik, az az igazság.
Most mit látsz, és mi az elérhető?
Én azt gondolom, hogy a technológiai fejlődéseknek köszönhetően nagyon sok mindent meg fogunk tudni oldani, és rá fogunk jönni arra, hogy figyeznünk kell a környezetünkre, a természetünkre, és nem lehet azt a jelenlegi életmódot folytatni hosszú távon, hogy elveszünk a természettől, csinálunk belőle valamit, aztán eldobjuk, és tulajdonképpen többet veszünk el, és többet rakunk vissza szemétként, hanem az világ abba az irányba megy, hál' Istennek, amit most így szaknyelven körforgásolunk, szabályos gazdaságnak hívunk, és aminek a lényege az, hogy amit elveszünk, azt minél tovább bent tartsuk a körforgásba, mielőtt annak aztán az élete végére jut. És itthon is, hál' Istennek, egyre több vállalat meglátta az ebben rejlő előnyöket, gazdasági előnyöket is, és azt gondolom, hogy hosszú távon olyan megoldások fognak születni, amellyel a gyermekeinkre nem hozunk szégyent.
Hát legyen fenntartható a jövőnk, ezt kívánom, akkor magunknak.
Én is ezt kívánom. Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm sorban. Szépen a meghívást.
Tomaj Zsófi, fenntartható fejlődési szakértő volt, diplomata volt a Hétfőegynő vendége, egyben egy gyermekes édesanyja. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.